Szeretett testvérek, olvassuk,
halljuk az igét, Jézus szavait a Lukács szerint evangélium 24. fejezetéből. A 24. fejezet 44. versétől a 49-ig egészen.
Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden név között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.
Hallottuk Jézus szavait, lélekben elcsöndesedve imádkozzunk eképpen.
Úrunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is olyan csodálatos szeretettel vettél bennünket körül, megtartó kegyelmeddel vigyáztál ránk. Köszönjük néked hatalmadat, erődet, bölcsességedet. Köszönjük, hogy füvet sarjasztasz a hegyeken, virágokat a kertekben, és esővel öntözöd a földet. Köszönjük, Uram, hogy magadhoz fogadod a jövevényeket, hogy nem küldöd el a tévelgőket, hogy megbocsájtasz nekünk. Köszönjük ezt, Urunk. Köszönjük szüleinket, nagyszüleinket, édesanyánkat, nagymamáinkat, és mindazokat, akiket adtál nékünk, hogy formálják életünket itt a földön, és féltő szeretettel terelgessenek bennünket. Add, Urunk, hogy örömteli szívvel tudjunk hálásak lenni, és szeretetünket ki tudjuk fejezni minden nap feléjük, és feléd is. Kérlek, Urunk, hogy tedd egyé népedet. Add, hogy népünk is össze tudjon tartani. Adj nekünk reménységet, bizodalmat, te benned való hitet. Ruházz fel bennünket, Istenünk, mennyei erővel. Amen.
A 371. dicséret első, második és utolsó versét énekeljük. 371. dicséret első, második és utolsó versét. Jézus Krisztus egy mesterünk. Római levél első fejezetéből a mai újszövetségi igét leülve olvassuk és halljuk. Római levél első fejezet 8. versétől a 17-ig. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok. És szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek. Vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe. Ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Szeretett testvérek, a mai Isten tiszteletünkön is elhangzott, hogy mi a keresztény ember küldetése. Mi a tanítvány feladata. Elhangzott, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Hogy hallottuk az előbb, Lukács evangélium 24. fejezetéből is, lesztek nékem tanúim. Így küldte el Jézus a tanítványait ebbe a világba. És jó lenne, ha nem is engednénk át a tanú bizonyságtétel szolgálatát egy csoportnak, akik magukat valaki tanújának nevezik. Hiszen minden Krisztus követő ember Krisztus tanúja kell, hogy legyen. Erre kaptunk küldetést. Lesztek nékem tanúim. De mit jelent ez a gyakorlatban? A római levél első fejezetének ma olvasott ige szakaszában Pál apostol példát ad nekünk. Példát ad nekünk, és ebből a példadásából három mozzanatot szeretnék most különösképpen hangsúlyozni. Az első, kész vagyok. Kicsit más fordításban is próbálom megfogalmazni, hajlandó vagyok. Mert a magyarban az, hogy kész vagyok, az azt is jelenti, hogy felkészült vagyok, meg azt is talán, hogy kész vagyok valóban azt megtenni. Hajlandó vagyok, szívem szerint kész vagyok, írta az apostol. Sőt, mindenkinek adósa vagyok. Egészen megdöbbentő ez a megfogalmazás. Miután már a Római Birodalom jó néhány nagyvárosában megfordult, szolgálata révén több gyülekezet is formálódott. Még ezek után is azt írja az apostol, hogy mindenkinek adósa vagyok, tudnélik, amit az Isten nekem adott, rám bízott, annak a továbbadásával, hogy tanúskodjak a meghalt és föltámadott Krisztusról. Kész vagyok és hajlandó vagyok. Valaki egyszer így fogalmazott. Egyesek, ha a világ ügyeiről van szó, sasként szárnyalnak. De szárnyaszegetten gubbasztanak, ha az Isten országáról van szó. Vajon nem sasként szárnyalunk mi is, ha sportról van szó? Nem tudunk bele lelkesedni, olykor bonyolódni is a vitába, ha politikáról van szó, vagy ha divatról van szó, vagy ha egy receptről van szó. Nem vagyunk nagyon buzgók ezekben a dolgokban? Nem baj, hogyha buzgók vagyunk. Ez önmagában nem baj. Ott kezdődik a gond, ha magunkat kereszténynek valva, a világ ügyeiről sasként szárnyalva tudunk beszélni, és abban fáradozni, az Isten országa ügyében pedig szárnyaszegetten gubbasztani, vagyis szinte semmit sem tenni. Az apostol azt írja, kész vagyok, hajlandó vagyok, Rómába is szeretnék elmenni. Már többször feltettem magamban, hogy még oda is elmegyek. Nem kis távolság volt. Ez még ma sem lenne kis távolság, mondjuk Jeruzsálemből Rómába elutazni. Hát még az apostolok rován. Az apostol kész arra, hogy elmenjen és megossza mindazt a rómaiakkal, amit kapott az Istentől. Hitetek megerősítésére, megtámasztására. A kegyelmi ajándékok között felsorolja az írás egy másik helyen a gyámolítást is. Nem nagyon szoktunk rá figyelni, pedig legalább akkora szükség van, mint a direkt evangelizálásra. A gyámolítás szolgálatára, amikor meg kell erősíteni valakit, hiszen hányszor csüggedünk el, hányszor esünk kétségbe, hányszor bizonytalankodunk fiatalként vagy idősebbként is, friss hívőként vagy régi hívőként is. És akkor kell, hogy legyen valaki, aki odaáll mellénk, mint egy gyám, mint egy támasz, hogy megerősítsen. Nos, kész vagyok mindenre, írta az apostol. A második, ami számomra sokat mondott ebből az ige szakaszból, kész vagyok nektek Rómában az evangéliumot hirdetni. Az evangéliumot. Nem helyette egy kis vallásoskodást. Az emberek összeszokták kavarni az evangéliumot és a Krisztus követést az általános emberi jósággal. Nagyon sokszor bele botlok ebbe a vélekedésbe, amikor jönnek emberek és mondják, hogy hát én igyekszek rendes lenni. Mondom, az nem árt, de ettől még nem Krisztus követő. Az egészen más, és az több. Az apostol nem egyszerűen azt mondja, elmegyek Rómába, hozzátok is, a római gyülekezetbe, hogy egy kicsit a szép dolgokról, a jó dolgokról beszélgessünk. Ez sem lenne haszontalan valószínűleg. De ez még csak egy kis emberi teljesítményecske lenne. Az evangéliumot vagyok kész hirdetni. Meg is nevezi, hogy az evangélium Isten ereje. Az egyház mindig akkor gyenge, amikor nem hiszi, hogy az evangélium az az Isten ereje. Vannak külső nehézségek is, de a gyöngeségünk alapvetően a kisítőségünkből fakad. Ha nem hisszük, hogy az evangélium az Isten ereje, ha nem hisszük, hogy Isten az, aki kihozta a juhok nagy pásztorát a halálból, akkor valóban erőtelen vallásoskodó emberek vagyunk. Ha nem hisszük, hogy az evangélium az az Isten ereje, akkor csak a magunk erejére támaszkodhatunk, a magunk ügyességére, képzettségére, és ez kevés. Ha viszont hisszük, hogy az evangélium az Isten ereje, akkor tudjuk azt is, hogy az Zákeus megváltozhat, tudjuk, hogy életeket megváltoztató erő és hatalom az ige. Ezt már érdemes továbbadni. Ami kis emberi vallásos bölcselkedésünket, meg legyél egy kicsit rendesebb, ez elég kevés. És ezt a világ is meg tudja tenni. Nem ez bizatott ránk. Nem azt mondta Jézus, hogy menjetek el és tanúskodjatok arról, hogy illendő, ha rendesebbek lesztek. Hanem lesztek nékem tanúim. És bizony be kell vallanunk, hogy gyakran gyülekezetként, egyházként is, egyéni hívő emberként is, mi inkább csak az általános jóságról kezdtünk beszélni embereknek, és akkor csodálkoztunk rajta, hogyan különösebben nem lelkesedtek, és nem sok haszna lett. Az apostol azt mondja, hogy az evangéliumot hirdetni, nem valami mást helyette. Amikor gyengül a hitünk az evangélium erejében, hogy az Isten igéje élő és ható, hogy nem tér vissza üresen, akkor elkezdünk pótcselekvéseket csinálni. Mindenféle egyéb trükköt be kellene vetni, hogy valahogy becserkészszük az embereket. Ha a Cselekedetek könyvét megnézzük, nem nagyon látunk ilyenre példát. Az ősegyház missziója nem arról szólt, hogy a korabeli embereket milyen egyéb eszközökkel lehetne valahogy, mint mézes madzaggal közelebb csalogatni. Ők elmentek, és egyértelműen az evangéliumot mondták. Görögnek is, és zsidónak is. Nyilván a különböző kulturális hátteret figyelembe vették. Kész vagyok az evangéliumot hirdetni, ami Isten ereje. amiben Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki. Az Isten igazsága pedig valójában az, hogy ő szent, és mi engedetlenek vagyunk. Az Isten igazsága az, hogy engedetlenségünk miatt ítélete jogos, de ugyanakkor szeretne megbocsátani, szeretne megkegyelmezni nekünk. Az apostol tehát azért szeretne elmenni, hogy ott is evangéliumot mondjon. Ez nagyon természetesnek tűnik, de be kell vallani, hogy ma sem természetes. Még sokszor az egyházak missziójában sem természetes. Annyi minden mást fölvállalnánk az evangélium helyett. A többi szép nemes, csak nincs hozzá az az ígéretünk, hogy az az Isten ereje. Az lehet emberi kulturális teljesítmény, és ez dicséretes, de nem fogja az embereket igazán megváltoztatni. Az apostol azt mondja, hogy ott Rómában, az akkori világbirodalom fővárosában, a politikai központban, a fényes császárvárosban nem szégyellem az evangéliumot, és evangéliumot akarok mondani. Erre kaptunk megbizatást mi is. A harmadik mozzanat pedig, szeretnék már eljutni Rómába, a római gyülekezet nem Pál apostol bizonyságtétele révén jött létre, nem is Péterén, lényegleg beköltözés révén lett ott gyülekezet. Tehát szeretnék elmenni, hogy együtt bátorodjunk meg egymás hite által. És itt érdemes elgondolkoznunk, vajon a mi egyházképünk, a mi istentiszteletképünk mennyire bibliai. És mennyire torzult. Együtt bátorodjunk meg egymás hite által, a tiétek által, meg az enyém által, írja az apostol. Figyeljük meg, még a szóhasználatunk is milyen. Ki fogja tartani az Isten tiszteletet? Így szoktunk kérdezni. És ez másik oldalról azt is jelenti, hogy akkor fölösleges, hogy eljöjjünk, akkor majd egyedül a tiszteletes, majd szépen megtartja az Isten tiszteletet. Mert ő tartja. Az apostol nem erről ír. Egymás hite által bátorodjunk meg. Nyilván van egy sajátságos szerepe az igehirdetőnek, de az Isten tisztelet nem azonos a lelkész produkciójával. Ha mi azt gondoljuk, hogy az Isten tisztelet az annyi, hogy a lelkész tartja, akkor színházban gondolkozunk, mégpedig egy egyszemélyes színházban, ahol egyetlen egy szereplő van a színpadon, hát ha ráérünk, elmegyünk, megnézzük, meghallgatjuk, megkritizáljuk, aztán hazamegyünk, legfeljebb, ha nagyon nem tetszett, többet nem jövünk. Ez nem gyülekezet, ez nem misszió, ez nem igei. Az apostol azt írja, hogy együtt bátorodjunk meg, és figyeljük meg, hogy a ti hitetek által, és másodszor mondja, hogy az enyém által. Persze mondhatnánk, nagyon udvarias volt. Udvarias volt, és először a gyülekezetet említette. Pedig itt többről van szó. Az apostol hálát ad azért, hogy Rómában már van keresztény gyülekezet, pedig ő még nem járt Rómában, még most küldi ezt a levelet is, aminek az elejéről olvastuk ezt a szakaszt. Hálát ad, noha nem az ő szolgálata révén jött létre a gyülekezet. Az apostolt erősíti az a tény, hogy az Isten igéje nem tér vissza üresen, hogy Rómában is már van gyülekezet, már vannak keresztény emberek. Visszahat az apostolra is. Vagyis szeretnék elmenni, hogy a ti hitetek által is én magam is erősödjek. És az enyém által is, ismeretem a nekem adott kijelentés által titeket erősítselek, hogy a nekem adott kegyelmi ajándékot közöljem veletek, és úgy erősítselek, gyámolítsalak, bátorítsalak, tanítsalak titeket. Végig kell gondolnunk, ha mi úgy gondolkozunk az Isten tiszteletről, ahogy általában mondani szoktuk, hogy XY elkész tartja, akkor ez egy kicsit torz. Mert ehhez olyan hozzáállás is következik, hogy tehát akkor csak ő felel mindenért, és nekem a meghallgatáson
magamba vagy nyilvánosan a vélemény nyilvánításon túl semmi részem nincs az egészből. Ha pedig nincs részem az egészből, akkor mi közöm az egészhez? Együtt bátorodjunk meg. Ahhoz most itt nincs idő, hogy erre sok példát mondjak. De azt, hogy valaki megjelent egy esztendő után az Isten tiszteleten, itt most, az jó lenne, ha észrevennék néhányan. Mert egy esztendővel ezelőtt itt lett rosszul az Isten tiszteleten. És hála Istennek itt lehet. Észrevesszük-e. Lesz-e valaki, lesznek-e valakik rajtam kívül, akik oda tudnak lépni, hogy hála az Istennek, örülök, hogy látlak, hogy itt vagy. Mert ez is megerősítés. Ez nem csak a szószék által lehetséges. Lesz-e valaki, aki észreveszi azt a másikat, a harmadikat, az ötödiket, a tizediket, és oda tud lépni hozzá talán csak kettő szót, vagy kettő mondatot mondani. Ez is az Isten tisztelethez tartozik. Az Isten tisztelet nem ott kezdődik, hogy 10:30-kor bejött a lelkész, és most 11:30 után 8 perccel fog kimenni. És innen kezdve vége az Isten tiszteletnek, mert az életünk is Isten tisztelet. Ha tehát mi az Isten tiszteletet csak egy valaki, még a kántort hozzászámítjuk, akkor két valaki produkciójának, még a templom gondnokot is hozzászámítjuk, hogy rendben van-e minden, akkor 3 ember produkciójának értelmezzük, akkor mi félreértettünk valamit. És igazoljuk azt, hogy szárnyaszegetten gubbaszthatunk az Isten országa ügyében. Az apostol azt mondja, azért megyek el, hogy a ti hitetek által én magam is épüljek. Azzal, hogy egymást látjuk, azzal az Isten erősíteni szeretne. Természetesen a felolvasott ige, az elhangzott imádság, az ige magyarázat, az közös ének által, mindegyik, az Isten tisztelet mindegyik eleme által erősíteni szeretne. Tegyük föl tehát a kérdést, mire vagyunk készek? A mások hitért való hálaadásra készek vagyunk? Készek vagyunk-e a másik erősítésére, bátorítására? Talán arra, hogy jövedbe is belekarol valaki, és hazafele menet is belekarol valaki valakibe, mert arra szükség van, és tartja őt. Mert talán erre fizikailag is szüksége van. Mire vagyunk készek? Készek vagyunk épülni egymás hite által, vagy csak várni, hogy engem építsen. Szeretném, ha szeretnének, s lennék valakié. Jézus pedig azt mondta, amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek. Ha azt akarjátok, hogy szeressenek titeket, akkor szeressetek ti. Aki mást felüdít, maga is felüdül. Készek vagyunk-e tehát mások által arra, hogy mások által magunk is épüljünk, és készek vagyunk-e arra, hogy mi magunk is eszközei lehessünk az Isten építő munkájának. Vagy pedig ezt egy-két embertől várjuk el. Az apostol nem úgy írt a római gyülekezetnek, itt vagyok én az apostol, még nem jártam nálatok, szeretnék elmenni, hát nem tudok menni, írok nektek. Hanem azzal kezdi, hogy nekem is nagy épülést jelentene, ha végre személyesen találkozhatnánk és megismerkedhetnénk. Készek vagyunk-e erre? Készek vagyunk-e arra, hogy akár Isten tisztelet előtt vagy után pár percet még ide szálljunk, hogy néhány valakit köszöntsünk? Készek vagyunk-e egymás számon tartani? Készek vagyunk-e így erősödni? Készek vagyunk-e arra, hogy ne szégyeljük az evangéliumot, mert az az Isten ereje? Készek vagyunk-e mindig evangéliumot hirdetni? Az apostol ennyit mondott, ennyit írt, a felolvasott szakaszunk vége felé volt, azért szívem szerint kész vagyok evangéliumot hirdetni. Mi is akkor a 449. dicséret, 449. dicséret első és hatodik versét énekeljük. Első és hatodik vers, Uram, téged tisztellek, méltó hálaadással. Ülve, és az ajtóban állnak a gyermekek, induljatok el, gyertek be, hogy az édesanyákat, nagymamákat hadd köszöntsék a gyermekórások, hogy lássuk őket, hiszen hétről hétre a gyülekezeti teremben itt vannak, csak tudjuk, hogy vannak, meg ők is tudják, hogy mi is itt vagyunk, most láthatjuk is majd egymást. És majd a gyermekek köszöntő műsora után Hatházi András testvérünk szeretne 2-3 mondatot mondani, és azután fogunk majd imádkozni. És azután lesz az úrimádság és a istentisztelet további része.
Sok szeretettel szeretnénk köszönteni az édesanyákat, a nagymamákat, és mindazokat a felnőtteket, akik gyerekek nevelésében, tanításában és gondozásában vesznek részt. Szeretnénk, ha szeretettel fogadnák ezt a kis műsort. Először énekeljük el az Orgona ága Barackfa virága kezdetű éneket. Réka és Dóra verset szaval az édesanyáknak.
Nadányi Zoltánanunk, tudok egy varázsszót, ha én azt kimondom, egyszerre elmúlik minden bajom, gondom. Ha kávé keserű, ha márkás savanyú, csak egy szót kiáltok, csak annyit, hogy anu. Mindjárt polcukor hull kávéba, mártásba, csak egy szóba kerül, csak egy kiáltásba. Keserűből édes, rosszból csuda jó lesz, sírásból mosolygás, olyan csuda szó ez.
Anyu, anyu, anyu!
Hangzik este reggel, jaj, de sokba is van ilyen kis gyerekkel.
Anyu, anyu, anyu!
most is kiabálom, most semmi baj nincsen, mégis meg nem állom. Csak látni akarok, anyu, fényes csillag, látni, ahogy jössz, jössz, mindig jössz a hívlak. Látni sietséged, angyal szerítséged, odabújni hozzád, megölelni téged.
Jót kívánunk ma neked, e napon szép napon. Gyuris Kinga a nagymamákhoz mond egy verset.
Édes, kedves nagyanyukám, anyák napja van ma. Olyan jó, hogy anyukámnak is van édesanyja. Reggel, mikor felébredtem, az jutott eszembe, anyák napján legyen virág mind a két kezembe. Egyik csokrot neked szedtem, oda künne léten, te is sokat fáradoztál, évek óta éltem. Kimostad a ruhácskámat, fésülted a hajamat, jóságodat felsorolni kevés lenne ez a nap. Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál értem, és hogy az én jó anyámat fölnevelted nékem.
Az édesanyám drága jólélek kezdetű éneket úgy kezdjük el énekelni, hogy megkeresi mindenki a szemével az anyukáját, a kicsik rá is mutatnak, ha nincs itt anya, akkor nagymamát. Mindenki, a kicsik mutassanak rá, a nagyoknak elég csak ránézni. És kezdhetjük az éneket. Közé Zóca fog verset mondani szintén a nagymamáknak.
Fecske Csaba nagymamánál. A nagymamánál jó, csak ott jó igazán. A nagymamának sok keze van, de ez igazán. Az egyik kezével főz, a másikkal mosogat, a harmadikkal fejemen egy dudort borogat. A sokadik kezével kinyitja a tehénen a csapot, s a tehénből már is friss meleg tej csobog. A nagymamánál jó, mert ott van nagyapa, aki a mezőről tücsökszavú estét hoz haza.
Anyák napján boldog minden jó lélek című éneknek csak az első verszakát énekeljük. Pillemet előről kezdjük. Most pedig csak a kicsik fognak verset mondani, de az összes kicsi egyszerre úgy kezdődik, hogy édesanyám virágosat álmodtam. Köszönöm szépen, és végezetül a megkezdetének másik két verszakát fogjuk elénekelni, úgy kezdődik, hogy te adtál mi nékünk édes jó anyát.
Köszönjük szépen a gyerekeknek, köszönjük Ildikó néninek, Kata néninek, Tünda néninek, Vikinek, Karcsi bácsinak, akik segítettek, és akik az órákat, a foglalkozásokat tartották, tartják, és hát még Fruzsi néninek is, mert ő a váltós, aki most éppen nem tartott órát, de más heteken pedig ő szokott 10:30-kor az egyik, a nagyobbik gyermekcsoportnál ott lenni. És a gyermekek visszamennek még a gyülekezeti terembe, és akkor megkérem Hatházi András testvéremet, hogy jöjjön ide, és a mikrofont egy kicsit alacsonyabbra.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Lehet, hogy sokan csodálkoznak, hogy miért is állok ide. Azért állok most itt, hogy köszönetet mondjak a kedves testvéreknek, azért, hogy sokat imádkoztak értem. Én vagyok az, aki augusztus 30-án itt infarktust kaptam, és bizony, amint hallom, nagy dolgot műveltettem itten a testvérekkel, és hallottam azt is, hogy hírül adta a kedves szomszéd és mások is, meg a levélírásban is kaptam egyik testvérünktől, hogy a gyülekezet a nagy tiszteletű úrnak a vezetésével szinte minden vasárnap imádkoztak. Érettem, hogy életre keltettek itt, és sikerült, és azután még következett a szívkoszorú műtét, bizony az is elég nehéz volt, és veszélyes is volt, mert bekterebb betegség miatt a mellkas összeszűkülve kevés volt ugye a hely, és 2 évvel ezelőtt nem is mertek hozzám fogni, de most próbálta a professzor úr, azt mondta, hogy ha nem műtenek meg, úgyis hát rövid időn belül meghalok. De a műtét után sem biztosítja, hogy megmaradok, de hála az Úrnak, és az a csodálatos dolog, hogy a műtétnek nem akartam neki menni, mivel már 2 évvel ezelőtt bizonytalanná vált, és ugye hallottam a imádkozásnak a hírét, a gyülekezet, mert nem csak itt a Bolyó utca gyülekezet imádkozott, sőt, még a külföldről is, és az a gondolat volt bennem, mert féltem egy kicsit, mert ugye azt mondták, hogy ott maradok az asztalon. De hogy hallottam a sok hűséges, tiszta szívű imát, és az ígéből, a Bibliából tudom, hogy aki kér tiszta szívvel, az annak megadatik. És ebben bizakodva semmiféle gondolkodás utána nekem nem volt, hogy neki menjek, vagy ne menjek, amikor kérdezte a professzor úr, Nahatházi úr, neki megy a műtétnek, aláveti magát? Igen. Meg is mondtam, hogy miért. Azért, mert én az Úr gyermeke vagyok, hiszem az Úristen, és velem lesz, megőriz, és nem félek, hogy meghalok. És hála Istennek, amint ugye itt állok, be is bizonyosodott, és igaz volt most, hogy énekeltük is az éneket, hogy nagy csodát művelt az Úr, bizony bennem is, velem is. Annak előtte is műtétet kellett volna elvégezni, protézist betenni, de valamilyen oknál fogva kimaradtam, és hogy az Úr abban is meggyógyított. Tehát én rám úgy nézzenek, hogy az Úristen engemet a tenyerén hord, mert sokat szenvedtem, de hála az Úrnak, itt vagyok most egy hónap óta, mert elég sokat szenvedtem a műtét után is, sok panaszom volt, akár ha ettem, az is baj volt, ha nem ettem, az is baj volt, ha ittam, az is baj volt, tehát most olyan boldog vagyok, hogy megnyugodtam, olyan gyomor idegességem volt, hogy még az ördög próbált gyomor idegességet hozni rám, és egy félelmet a haláltól. De mindig az jutott eszembe, hát ez nem lehet, nem történhet meg, hát nekem a sok testvér tiszta szívből, akik szeretik az Urat, azok imádkoznak, nem lehet, hogy elhisegettem az éjszaka, különösen egyik éjszaka a klinikán. Borrasztó szenvedtem is. Megköszönöm a nagytisztelet úrnak és a gyülekezetnek és a hűséges imájakat, és igaz az, egyik testvér írt a levélben, hogy az egyik versből vette ki, hogy az Úristen milyen erőnk, pajzsunk, és ez való is igaz is. Tehát ismételten köszönöm, és az Isten áldását kérem minden hűséges testvérem, és szeretettel kívánom azt, hogy az Úr áldja meg érte, és ne hagyjunk fel az egymásért való imádkozásra, nem tovább folytatjuk. De különösen köszönetet kell, hogy mondjak, mert nem csak imádkoztak a testvérek, hanem ott hirtelen a sógornál, amikor ilyetten kiáltott, hogy jaj, jöjjenek, elmondása után mondom ezt, mert ugye akkor én nem tudtam magamról, jöjjenek gyorsan, és ott termett dr. Erdei Irénke, adjunktusnő, aztán a dr. Léhi főorvos asszony, azon kívül ott termett a Albertné asszisztens testvérünk, és azon igyekeztek, el tudom képzelni azt, hogy milyen izgalom, mert aki még hitetlen ember is, egy hívő embernek a másikért biztos magamról is veszek példát, hogy izgalommal, ha filmen is látom, olyan kétsége, hogy jaj, megmaradjon, hogy milyen munkát végeztetek el, fizikálisan is nagyon nehéz volt, és nagyon hálás vagyok érte, és nagyon köszönöm. Örülök annak, hogy megköszönheted személyesen. Nagy csoda és nagy kegyelem. Az Úr mindenkor velem van, és érzem minden nap a jelenlétét, segítségét. Megköszönöm a kis Mariannak és főorvosnőnek is. Igazán kedvesek, aranyosak. Amúgy is a főorvos asszonyt is, meg a erdélyi agyuntusnőt is, annak előtte is ösmerem, mert a szülők atyafiak voltak, vagyis hát a Gyurkát, az apukát, aztán a főorvos asszony, meg a klinikán dolgozott, én is dolgoztam, tehát közelebb is voltunk, itt meg még közelebb, és nagyon boldog vagyok, hogy itt most személyesen elmondhatom a köszönetemet.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt, és merjük komolyan venni, hogy sokféle szolgálatunk van egymás között. És a gyermekek szolgálata bizonyságtétele után, és András bátyánk bizonyságtétele után most imádkozzunk. Magasztalunk, Istenünk, hogy a teremtés rendjében egy-egy családba helyeztél el. Hálát adunk mindazokért, akik édesanyai szeretettel neveltek, tanítottak, féltettek, segítettek minket. Magasztalunk, Istenünk, hogy a megváltás rendjében Jézus által utat készítettél nekünk önmagadhoz, egymáshoz, testvéri közösségre, és az örök életre. És magasztalunk, Istenünk, hogy a megszentelődés rendjében adtál testvéreket, közösséget egymás erősítésére. Bocsásd meg, Urunk, amikor nálunk elhelyezett áldásaidat nem osztottuk meg egymással, és így magunk is megszegényedtünk. Bocsásd meg, amikor nem voltunk készek és hajlandók küldetésünk teljesítésére. Bocsásd meg, amikor nem hittük, hogy igéd élő és ható, és elvégzi munkáját. És bocsásd meg, amikor nem becsültük meg a gyülekezetben egymás építésére fölkínált áldásaidat. Segíts, Urunk, hogy fölismerjük másokban végzett munkádat, hogy egymás hite által is tudjunk erősödni, hogy ne szégyeljük az evangéliumot, hogy népünkben lelki ébredés munkásai lehessünk, hogy az Egyesült Európa népei Krisztusról szóló bizonyságtételt ne szégyeljék. És könyörgünk, Urunk, betegekért, gyászoló szívekért, azokért, akik most vannak nagy próbákban.